Na hát, pünkösdről lévén szó. Ugye a zsoltárokról beszéltünk eddig, így egy hosszabb sorozatban, de ma ez alól kivételt teszünk, és a téma az a Szent Szellem lesz, illetve az Úr Jézus Krisztus beszélt a vigasztalóról, ahogyan Ibolya is említette ezt, és bennem is az volt hasonlóan hozzád, hogy annyi helyzetben, meg annyi módon szükségünk van tényleg a vigasztalóra. És amikor Jézus ígérte a Szent Szellemet, akkor a tanítványok ugye elszomorodtak azon, hogy ő mondta, hogy már nem lesz velük egy jó darabig. És utána Jézus kifejti, hogy miért fogja elküldeni a Szent Szellemet, és mi módon fogja ez őket ugye segíteni. És én erről gondoltam beszélni nektek, de imádkozzunk előtte, és aztán felolvasok egy pár írásrészt ezzel kapcsolatban. Köszönjük neked, Urunk, te kedves jelenlétedet közöttünk. Köszönjük neked, hogy imádhatunk téged, hogy egyszerűségben lehetünk előtted, hogy nem kell semmilyen állarcot fölvenni, vagy bármilyen, nem tudom, lelki állapotba ringatni magunkat, hanem egyszerűen jöhetünk úgy hozzád, ahogy vagyunk, és megnyugodhatunk nálad. És köszönjük neked, hogy ennek a kezdete ott volt a pünköstkor. Köszönjük neked, hogy megértetjük azt a valóságot, ami ma a számunkra erőteljes és jelentőségteljes, Uram, amiben benne vagyunk, mint hal a vízbe, de ez nem természetes dolog, ez természet feletti dolog, Uram. És köszönjük, hogy így gondolkozhatunk ma erről. Kérlek, hogy áld meg ezt a pár gondolatot, tényleg áld meg az elménket, hogy lehessenek tiszta gondolataink most veled, hogy tudjunk együtt gondolkozni a te beszédeiddel. A te nevedben kérlek, amen. Tehát az Úr Jézus, ahogy említettem, akkor kezdett a Szent Szellemről beszélni, amikor eljött az ideje, hogy meghalljon, és utána kimenjen ebből a világból. Nyilván ő nem a halálával ment ki ebből a világból, hanem a feltámadása után, de itt hagyta a tanítványokat. Viszont amikor erről beszélt, ugye ez még mind egybe mosódott nekik, tehát megértették, hogy meg fog halni, és el fogja őket hagyni, és lehet, hogy nem minden részét értették meg ennek, de azt értették, hogy nem akarják, hogy elmenjen Jézus. Nem akarják, hogy egyedül maradjanak. És János 14-ben van egy ilyen előzetes ígérete Jézusnak, és azt mondja, hogy én kérem az atyát, ez a 16. vers, én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak azt a szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. És ez nyilván az Úr Jézus egyébként beszélt a Szent Szellemről korábban is a tanításaiban, de nem beszélt így. Emlékeztek, amikor János 3-ban olvassuk, hogy Nikodémus elment hozzá, és az újjászületésről volt szó, kérdezte ugye, hogy lehet, hogy az ember visszamegy az édesanyja méhébe, vagy amikor már vén, hogy ez hogy, és akkor az Úr Jézus mondja, hogy itt nem fizikai születésről van szó, hanem szellem által való születésről, és azt mondja, hogy a szellem az olyan, mint a szél, hogy fúj, és a hatását látod, hogy a fáknak a levelei remegnek, de magát a szelet nem tudod megfogni, és nem látod, és azt mondja, hogy így van a Szent Szellem munkája az életünkben, hogy megfogan általa egy új élet bennünk, a szellem által, és ez nem fizikai valóság, ez a szellemnek a valósága, de nagyon is valóságos a számunkra. És a teológiáját most nem akarom kibontani, meg nem is tudnám valószínűleg jól, de az a lényeg, hogy az Úr Jézus Krisztus kezdettől fogva beszélt a Szent Szellemről, és itt pedig megígérte azt, hogy ugye szerettek vele lenni a tanítványok, 3 éven keresztül tanította őket, gondoljátok bele, hogy éjjel-nappal ott voltak vele, hallották az ő vigasztaló szavait, ott volt az ő vigasztaló, bátorító jelenléte, amikor nem értettek dolgokat, Jézus elmagyarázta nekik, tényleg ott volt velük, kézzelfogható módon ott volt velük Isten jelenléte fizikai formában. És aztán azt mondja, hogy el fog menni, ott fogja őket hagyni, és nem lesz velük többet. És nyilván, hogy ezen elszomorodnak, de itt már előzetesen ígéri a Szent Szellemet. És ezt valószínűleg ezt is később értették meg, hogy mi is a vigasztaló, hogy ki is a vigasztaló. De ő azt mondja itt, hogy ő az igazságnak a szelleme, akit a világ nem fogadhat be, tehát a világ nem érti a Szent Szellemet, nem érti azt a szelet, ami fúj. Nem látja a hatását se lehet, nem érti, hogy az a Istentől való tisztaság, vagy isteni gondolat, ami megjelenik hívők életében, az honnan van. Nem értékeli, nem fontos neki. De azt mondja, hogy a világ nem fogadja be őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. És én úgy képzelem ezt, hogy amikor Jézus Krisztus itt volt az ő fizikai formájában, lehetett látni az Isten kedvességét ő rajta. És ott volt, ahogy ő beszélt, meg ahogy mondom, ő a Szent Szellem által, nyilván ő maga, Isten. És megszokták ezt a hangot, megszokták a jó pásztor hangját, azt a hangot, az Úr hangját. És a Szent Szellem ennek a folytatása, az ő hangjának a folytatása az övéiben. Igaz, és nem fizikai formában, de a szellem az ugyanaz. Ugyanaz a szellem. És erről beszélt, hogy nem hagylak el titeket, eljövök ti hozzátok. Egy kevés idő és a világ nem lát többé, de ti megláttok, ti megértitek, hogy itt van az én jelenlétem veletek. Ez a hang, az ő hangja, az ő jelenléte, az ott van velük. És igen, ennek nagyon-nagyon fontos része a vigasztalás. Mert egy olyan világban járunk nap mint nap, és élünk, amiben Isten nélkül a dolgok csak elromlanak mindig. Soha nem épülnek. Ami épülni látszik, az is igazából egy trükk, hogy elcsábítsa az embereket, és azt mondják, hogy ja, nekünk nincs szükségünk Istenre, így is megy nekünk. De igazából nagyon sok minden, ami felépül, az egy trükk. Minden elromlik a világban, minden elromlik, és sötétség van. És egyetlen egy fény, egyetlen egy igazi világosság van az ember szíve számára, és az ő hangja, az ő jelenléte, az ő vigasztalása. És szia Zsolti! És a következő igerész még, amiből egyébként szeretném jobban kifejteni nektek, az pedig a 16. fejezet, ahol folytatja Jézus ezt az ígéretet, meg ezt a gondolatot. És konkrétan azt mondja, 7. vers, de én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többé nem látok engem. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. És lehetne tovább is olvasni, és lehet, hogy majd olvassuk, de itt az első gondolat, hogy ugye azt mondja, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek. És gondolkoztam ugye, hogy miért jobb ez? Miért jobb ez? És persze lehet, hogy sokszor gondolkoztunk már ezen, de olyan jó lenne, nem, ha Jézus itt lenne fizikai valójában. Tehát meg lenne hirdetve a vasárnapi istentisztelet, és ki lenne írva a nagy plakátokon, hogy jön az Úr Jézus Krisztus, itt lesz a Szegedi Biblia szó gyülekezetben. Mindenki jöjjön, mert tényleg itt lesz Jézus fizikai valóságában. Meg lehet őt látni, és lehet vele találkozni. Őt fogjuk hallgatni. És gondoljátok bele, hogy mekkora ember tömeg állna itt mindenhol, meg nem tudom, az egész világról jönnének, ilyen zarándok helyé válna ez a hely, hogy itt van Jézus Krisztus. Hát igen, és akkor mi lenne, hogyha a következő nap meg egy másik városban lenne, és itt már nem lenne? Hogy el kéne mennie még valahova másik helyre, és akkor mindenkinek oda kéne elmennie például. Vagy Hogy lenne az, hogy mindenki egyszerre szeretne Jézussal beszélgetni, és nem tudunk mindegyszerre vele beszélni. Emlékeztek, hogy az az asszony, aki meg akarta érinteni az ő köntöse szélét, ugye azért tette azt, mert annyira szorongatták az emberek, hogy nem fért hozzá egyszerűen Jézushoz. És persze Jézus nagy kegyelmében észrevette őt, és ugye kiáradt az ő élete rá, és a gyógyulás, de alapvetően, amikor fizikai testben volt itt Jézus, akkor korlátai voltak az ő jelenlétének ilyen módon. És ezért mondta ezt, hogy ez egy jobb megoldás lesz, hogy ő elmegy, mert akkor így mindenkivel egyszerre tud kapcsolatban lenni, és mindenki egyszerre meg tudja az övéik közül ugye tapasztalni az ő jelenlétét és az ő életét. És nincsenek határok ebben. Nincsen ott az a fizikai meghatározottság, hogy ő egyszer itt van, egyszer ott van, egyszer amott van, hanem mindenhol egyszerre jelen van, és szüntelenül. Ugye azt mondta, hogy veletek lesz mindörökké, vagy folyamatosan, állandóan, egy állandó jelenlét. És ezt ígéri, és azt mondja, hogy ez jobb. Ez most jobb. És majd mindjárt mondom, hogy lesz olyan része az üzenetnek, hogy miért jobb, de egyértelmű, hogy Jézus ezt mondta, hogy ez jobb. Tehát mi lehet, hogy a mi beállítottságunk, mint emberek, akik szeretik a megfogható, meg látható dolgokat, mi azt mondanánk, hogy azért az sokkal jobb lenne, ha itt lenne Jézus. Tényleg sokkal jobb lenne, nem? De elfogadjuk hitben, hogy ez így most jobb. Ez így most jobb. És valószínű, hogy a bizonyítékát is láthatjuk, tehát hogyha végig gondoljuk azokat, amiket mondtam, ez így igaz, hogy ő most minden hívővel kapcsolatban van, bennünk lakik az ő szelleme. Titokzatos módon lakozást vett bennünk, azt mondja az írás, ugye, hogy az ő egyháza, az a Szent Szellemnek a temploma, a ti testetek a Szent Szellem temploma, hogy bennünk egy olyan módon vett lakozást a Szent Szellem, ahogyan nem volt ez lehetséges, mielőtt Jézus Krisztus elvégezte volna az ő munkáját itt a Földön, az ő hathatós munkáját. De miután ezt elvégezte, azt mondja, hogy elküldöm. Tehát az Atyától jön az ő szelleme, kiárad a mi életünkbe, és ott van az ő jelenléte. És soha nem múlik el, és soha nem megy el. Lehet, hogy visszahúzódik amikor nem engedünk neki teret, de alapvetően velünk van mindig. És három dolgot mond itt a Szent Szellemről, és ezt szerettem volna egy kicsit jobban kifejteni nektek, amit a Szent Szellem tesz ma a világban. És a mi életünkben is. Tehát ő egy olyan bizonságtevő, aki szüntelen velünk van, és tanít bennünket, és mondja, hogy mi a helyzet. És Jézus három dolgot említ, és csak ezeket így nézzük meg, vagy így gondoljuk végig, tényleg anélkül, hogy nagyon részleteibe valamilyen teológiai dolgokat így most elétek hoznék. De az első azt mondja, hogy amikor eljön a Szent Szellem, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És az első a bűn. Hogy a Szent Szellem az, aki bennünk is, meg ebben a világban van egy bizonsága arról, hogy mi az, ami rendben van, Isten szerint való dolog, és mi az, ami nem. És ezért hívják Szent Szellemnek is, ugye? Ettől szent. Ugye tudjátok, hogy a szent az Isten számára elkülönített dolgot jelent. Tehát valami, ami csak ő, csak övé. Ami ezért érdemel tiszteletet, meg ezért tiszta, mert nincs olyan, mint Isten, nincs más olyan. És hozzá tartozik. És a Szent Szellem az, aki amikor lakozást vesz bennünk, azt munkálja, hogy mi Isten számára elkülönítetté váljunk. Hogy az övé legyünk, szentek legyünk, az ő számára elkülönítettek legyünk. És a bűn ugye az, ami ellene megy az isteni gondolatnak. A bűn minden olyan dolog, ami elvon bennünket Isten jelenlétéből. Minden olyan gondolat, vagy hozzáállás, vagy cselekedet, mert ugye az lesz belőle, ami elvon bennünket az Isten jelenlétéből. És ilyen módon a bűn zsoldja a halál, mert Isten nélkül nincs élet. Istenben van az élet. És a Szent Szellem az, aki erre rámutat, hogy mi a bűn. És Jézus ezt utána kifejti, mert azt mondja, hogy bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. És tényleg megint minden részletesség nélkül, de minden bűn gyökere az hitetlenség. Emlékeztek, hogy a legelső bűnnek az volt az alapvető kérdés, hogy meg lehet-e bízni Istenbe, aki azt mondta, hogy arról a fáról ne egyetek. A többiről lehet, arról ne egyetek. Szavahihető-e ő? És az, amit mondott, mert hogy azon a napon, ugye, hogy esztek, meghaltok. És akkor a kígyó jön, és azt mondja, hogy nem szavahihető Isten, és egyébként azért mondta nektek, hogy ne egyetek erről a fáról, mert valamit vissza akar tőletek tartani, ami nektek nagyon jó lenne. És ez a bűnnek az alapja, hogy bizalmatlanság, hitetlenség van Isten felé. Nincs bizalom Isten felé a szívünkbe, és elkezdünk olyan dolgokat magunknak akarni, amikről azt hiszük, hogy nekünk arra szükségünk van. Holott Isten az egyetlen, igaz, aki tudja, hogy nekünk valójában mire van szükségünk. És amikor bízunk benne, mint a jó pásztorunkban, akkor tudjuk, hogy ő füves legelőre fog bennünket vinni, hogy ő jó helyre visz bennünket. És a Szent Szellem az, aki ezt szüntelenül, éjjel és nappal sugározza így felénk, hogy Isten jó, Isten szeret téged, ne menj a bűnre, mert meghalsz. Ez a jó út, ez a helyes irány, erre gyere. És leleplezi a bűn természetét. Nem véletlen, hogy az Úr Jézusra annyira haragudtak, mert Szent Szellem által leleplezte a sötétség cselekedeteit. Emlékeztek erre? Hogy a farizósok azért haragudtak rá, mert leleplezte az ő képmutatásukat, meg azt, hogy hatalomvágyból akarnak emberek tiszteletét kicsikarni maguknak, meg pozícióban maradni, stb. És Szent Szellemnek van egy ilyen munkája a világban, hogy leleplezi a sötétség cselekedeteit a mi életünkben is, és ezekkel nem jó szembenézni, de alapvetően nézzétek meg, hogy azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy arra van szükségünk, hogy mi ő benne higgyünk. Ahogy mondtam, hogy a bűneink alapja az, hogy nem hisszük el, hogy nekünk egyedül rá van szükségünk. Hogy azt hiszük, hogy még nekünk azon kívül még valami másra szükségünk van. Nekünk az Úron kívül még másra szükségünk van. És tudjátok, hát itt van, amit a testvérünk mondott az elején, Tibi, hogy ugye ott volt Izrael, és nem az Úr volt a középpontban az életünkben, vagy az ő házának az építése, hanem az, hogy a saját életüket építsék fel. Ez a bűn alapja. Nem hisznek én bennem, azt mondja az Úr Jézus. Te hiszel ő benne? Hiszel a jó pásztorban, aki téged jó helyre visz? Bizalommal vagy felé el tudod fogadni azt, amit ő enged meg az életedbe? Vagy van egy saját utad, amin elindulsz? Ez a bűn. A bűn, ami saját utunk, aminek learatjuk a gyümölcsét. És azt mondja az Úr Jézus, hogy a Szent Szellem ezt leleplezi, bizonyságot tesz nekünk. És tudjátok, olyan értelemben is értem ezt én, hogy leleplezi nekünk azt, hogy mennyire megbízhatunk az Úr Jézus Krisztusban. Vagy Istenben. Most mondhatjuk, hogy Istenben. A Teremtőben, aki alkotott bennünket, aki minden sejtünket a kezébe tart, aki jobban ismer bennünket, mi mint magunkat. Emlékeztek, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy a hajatok egyetlen szája sem esik le anélkül, hogy ő ne tudná. Hogy ez az Isten, ez olyan, akiben megbízhatsz, hihetsz benne. És ő készített szabadítást is a számunkra a bűn következményeiből, a pokoltól. Hogy az Úr Jézus beszél erről, ugye, és azt mondja, hogy ha valaki nem hisz ő benne, az a bűneiben marad. Tehát mi már ott vagyunk, már abban vagyunk, de hogy aki nem hisz ő benne, annak nincs esélye se kiszabadulni ebből a viszonylagos rendszerből, amiben az egyetlen biztos pont az, hogy nekem, hogy mindenki azt próbálja meg elérni, hogy neki jó legyen. De senkinek nem jó, és a vége pusztulás. És Jézus azt mondja, hogy viszont aki hisz benne, ugye annak örök élete van, soha örökké el nem veszik. Ő az egyetlen megmentő, szabadító a bűn következményei alól. És tudjuk azt is, hogy az áldozata az alapja ennek. Tehát ő az, aki kifizette a bűnnek az árát, kifizette a mi téveigő útjainknak az összes következményét, most így mondom, hogy kifizette az összes adósságot, ami felgyűlöm lett, amiatt, mert nem Isten szerint élünk, és tiszta lappal indulhatunk, és tiszta lappal lehetünk Isten jelenlétébe. De de bűn nélkül. Oké. A második, hogy igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek. Hogy a Szent Szellem elmondja nekünk, hogy mi az igazság. És lehet, hogy nekünk ez egy kicsit, vagy nem tudom, hogyha ti olvassátok, hogy ez hogy függ össze. Hogy igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és többé nem látok engem, hogy ez miért igazság ez, vagy ez milyen igazság. Tehát a Szent Szellem azt mondja, hogy bizonyságot tesz erről, hogy mi az igazság. Az, hogy ő az atyához megy, és többet nem látják őt. Ez hogy van összefüggésben a mi életünkkel, vagy ez milyen igazság ez? És én ezen gondolkoztam, hogy mit mondhat itt az Úr Jézus, és lehet, hogy nem értettem meg teljesen, de megpróbálom veletek megosztani, amit én megértettem erről. Tehát én úgy értem ezt, hogy azt mondja, hogy a legfontosabb igazság a mi életünkben hívőként az, hogy ő ma az Atya előtt képvisel bennünket. És ahogy a János 17-ben imádkozik, hogy ő az Atyában van, mi pedig ő benne vagyunk, egyek. És a mi életünkkel kapcsolatban legfontosabb igazság az nem az, ami itt történik velünk ezen a horizontális síkon. Sok esemény történik velünk, sok igazságtalanság, igaz? Ő ezt mondta, ő azt mondta, ő azt tette velem, ez történt, az történt, stb. És lehet, hogy van egy viszonylagos saját igazságunk, de tudjátok, hogy mi a legerősebb igazság veled kapcsolatban? Az az, hogy te őhozzá tartozol, és soha örökké el nem veszel, és senki ki nem ragadhat téged az ő kezéből. És ez a te helyzeted, ez határozza meg azt, hogy te ki vagy. Nem az, hogy mi történt veled, hogy ki mit mondott, meg hogy értette, meg ezek. Mert nagyon sokszor mi azt gondoljuk, hogy hát az az igazság, nem amit ő mond, vagy ő mond, meg az igazságot elmondják a politikusok, meg elmondják a filozófusok, meg elmondják ezzel a világgal kapcsolatban, hogy most itt mi is történik. De a végső igazság velünk kapcsolatban az, hogy a mi életünk el van rejtve Istennel együtt, Krisztussal együtt az Istenben. És az igazságunk abban rejlik, hogy ő megigazított bennünket Isten előtt. És amikor valaki megkérdezi, hogy ki a Szabó Józsi, akkor az Úr Jézus Krisztus az ott az Atya mellett, és azt mondja, hogy ő az enyém, és ő ez meg az. Ő az igaz. Aki bennünket szüntelenül képvisel az Atya előtt, és védelmez, védő ügyvédként minden hamis vád ellen, vagy félreértés ellen, vagy az itt a Földön lezajló dolgok miatt kialakuló ilyen képekkel szemben, és ő az, aki megmondja, hogy mi kik vagyunk. És én így értem azt, hogy ez a végső igazság. A Szent Szellem ezt leplezi le nekünk, hogy nekünk ezért jó, hogy ő ott van az Atya mellett, mint tudjátok, mint a templomban, vagy a Szent Sátorban ott volt a főpap, aki szolgált a Szentek Szentjében, és képviselte a népet. És az Úr Jézus Krisztus azt olvassuk a zsidókhoz itt levélben, hogy ő a mi főpapunk, aki egyszer és mindenkorra bement a Szentébe, a Szentek Szentjébe, és soha többet nem jön ki onnan. Képletesen, mert lehet, hogy kijön majd, meg ítéletet hagy végre a világban, egyebek, de az ő helyzete, az ő igazi valósága, az ott van az Atya mellett, mint aki elvégezte az ő munkáját, értünk, és képvisel bennünket Isten előtt, hogy megigazított bennünket, és mi őhozzá tartozunk örökre. És ez a végső igazság velünk kapcsolatban, ami végzetünk, most így mondom, a vége a mi történetünknek. És ebben a képletben tényleg nem számít sokszor, hogy most itt mi zajlik le a Földön, meg ki mit mondott, meg hogy mondta, meg miért tette, meg ezt tette, meg azt tette. Mert az igazság az az veled kapcsolatban, hogy te Isten gyermeke vagy, igaz, szeplőtlen, tiszta a bárány vére alapján. Amit ő szüntelen mutat az Atyának, amit megmutatod, amit elvégzett értünk. És ezért járhatunk emelt fővel, úgy, mint Isten gyermekei ebben a világban, mert a helyzetünk nem változik meg soha. Azért, mert ő ott van. És ez az igazság velünk kapcsolatban. Érthető ez így, vagy így értitek, amit? És a Szent Szellem ezt folyamatosan sugározza, mint a rádióadás, vagy nem tudom. Ez az igazság. Ez az igazság. És a harmadik pedig, hogy ítélet. Ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak a fejedelme megítéltetett. Hogy a Szent Szellem elmondja, hogy Isten már megítélte ennek a világnak a fejedelmét, és vele együtt ezt az egész rendszert, amiben mi élünk. Mert van egy Isten által megalkotott, vagy megteremtett világ, és aztán van egy olyan kalóz, aki ezt eltérítette. Ugye? Tehát ment a világ azon az úton, amit Isten rendelt, és aztán jött az ellenség, és megcsákjázta, és eltérítette a világ folyását. És ezt hívjuk a világnak. Tehát a világ rendszere, amiben benne van minden bűnös ember, akit összekapcsol, ugye a régi természete ezzel a rendszerrel, ezzel az istentelen rendszerrel. És azt mondja, hogy ez meg lett ítélve. Hogy a Szent Szellem elmondja ezt, hogy ez a világ, a világnak ez a rendje, ez egy ideiglenes. Ez nem tart örökké, ez el fog múlni, mert Isten ítélete alatt van. És a világ fejedelme, aki uralja ezt a rendszert, Sátán, aki Isten ellen állt föl, és felhasználja az embereket ő ellene, nagyon sok mindent a mi életünkben is azért hív bűnre, vagy csábít bűnre, hogy utána bebizonyítsa, hogy Istennek nincs igaza, ez meg van ítélve. És a Szent Szellem ezt elmondja, hogy ítélet alatt van ez a rendszer. Hogy ez nem tart örökké, hogy Isten előbb-utóbb véget fog ennek vetni. Igazából Istenben ez már meg is történt. Tehát amikor mi szellemi csatában vagyunk, és nem tudom, hogy ez mennyire ismerős nektek ez a koncepció, de a hívő szüntelenül szellemi csatározásban él gyakorlatilag, mert az ellenség nem akarja elfogadni azt, hogy ebben a világban vannak olyanok, akik szeretik és elfogadják Istent, és nem akarnak ellene menni, és minden olyan dolgot megtámad, ami Isten szerint való ebben a világban. És ez a szellemi csata lényege, hogy le akarja rombolni az emberek fejében Isten képét, az igaz képet Istenről. És be akarja bizonyítani azt, hogy nincs igaza Istennek, és nem jól csinál. És amikor szellemi csatározásban vagyunk, akkor ilyeneket tapasztalunk meg, hogy olyan gondolatok támadnak bennünk, meg olyan nyomások alatt vagyunk, amikről lehet tudni, hogy nem isteni gondolatok. Tehát például vád alatt érzem magam olyan dologért, amiben teljesen ártatlan vagyok. Szerintetek ez honnan jöhet? És lenyom ez a dolog engem. És nem azt a képet emeli föl bennem, amiről beszéltem, hogy én igaz vagyok, Isten előtt tiszta vagyok, és megállok, hanem kihasználva azt, hogy a világban mindenféle érzelem van, vád alá helyez engem. És úgy megyek előre, hogy úgy érzem, mintha én valamit nagyon elrontottam volna, holott ez csak egy érzés, egy kivetített érzés rám, egy vád, de hogyha ezt elfogadom, akkor egy depresszióval, vagy egy ilyen érzelmi nyomással élem tovább az életemet. És sokszor vannak, én nem tudom, hogy ti találkoztok ezzel, de ilyen vádló gondolatok jönnek felénk, és nem is tudjuk megfogni, hogy honnan. De miközben éljük az életünket, valaki ránk néz, vagy mond valamit, vagy nem tudom, és akkor jön ez az érzés, hogy vád alatt vagyok. Tudjátok, hogy ki az atyafiak vádolója. Róla mondja ezt, az ellenségről. Na és azt akarom csak mondani, hogy szellemi hadviselésben a Szent Szellem elmondja nekünk, hogy ez az egész, ez nem érvényes. Tehát a vád nem érvényes. Az a nyomás, amit te megtapasztalsz, az nem, azt ne fogadd el, annak ne dőjél be, ne állj meg ezzel szemben. De nem úgy, hogy hadakozni akarsz, hanem állj meg a győzelemben, amit az Úr Jézus Krisztus kivívott. És itt van, hogy a Szent Szellem elmondja, hogy ez meg lett ítélve. Tehát, hogyha valaki rágalmaz téged például, és te tudod, hogy ez nem valós, akkor nem kell elfogadni, meg nem kell azon nyüglődni, hogy Úristen, mit mondtak rólam, meg ezek, hogy miért, meg hogy. Elfogadjuk azt a tényt, hogy az emberek nem valós dolgokban élnek, kivetítésekben élnek, amik sátántól jönnek. És nagyon sokszor vádolják egymást, alaptalanul is egyébként. Tehát a vád az így bekúszik az életünkbe, de nincsen vádoló. Tehát annak a számára, aki az Úr Jézus Krisztusban van, nincsen többet vád. Mert minden bűnünket, tehát tisztára mosott bennünket. És ez arra is igaz, hogyha tényleg követtünk el vétket, tehát elkövettük, akkor beismerjük, igaz? Bocsánatot kérünk, vagy megvalljuk ezt a vétket. Tehát megvan a módja, hogy a vád alól felszabaduljunk. És utána nincsen senkinek joga vádolni. És azért beszélek erről, mert itt az ítéletről van szó, és azt mondja a Szent Szellem, hogy az ítélet az már megtörtént ennek a világnak a fejedelme fölött. És amikor ő operál ezekkel a vádakkal, meg manipulálja az embereket a váddal, igazából ő volt az, aki meg lett ítélve már. Ő van ítélet alatt, nem mi. Ő van ítélet alatt. És a szellemi hadviselésben tényleg az egyik legfontosabb dolog, hogy értsük a Szent Szellem hangját. Emlékeztek, hogy Pál apostol beszél erről a szellemi hadviselésről, és azt mondja, hogy öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, és azok mind a Szent Szellemhez köthetők egyébként. Tehát a Szent Szellem az, aki elmondja nekem, hogy én megigazultam, és tiszta vagyok, az üdvösség sisakja. Ő az, aki az igazság mellvasába öltöztet engem, aki elmondja nekem, hogy én igaz vagyok Jézus Krisztus által, és élhetek az én igazságomban. Ő az, aki az ige kardját használja az életünkben, mert az a szellem kardja. A szellem kardja, amelyik a megfelelő pillanatban megfelelő isteni gondolatot hozza elő a megfelelő támadásra. Van egy támadás, van egy vád, ami jön, és van egy ige vers, ami erre válaszol a szívembe, a Szent Szellem által. És aztán ott van a többi is, most nem emlékszem, a sarú, meg a felövezzük magunkat az igazsággal, igaz? Mindegyik a Szent Szellem munkája az életünkben, ahogyan felöltözzük ezeket, ahogyan élünk ezek által. És ezt azért mondom, mert a szellemi hadviselés része az életünknek, de a legnagyobb hír az az, ugye, hogy ez a világ fejedelme már megítéltetett. Hogy az a rendszer, ami megpróbál bennünket megsemmisíteni, vagy megpróbál ellehetetleníteni ebben a világban, igazából nincs jogosultsága. Istennek van. Istennek van. És a Szent Szellem ezt elmondja. Ő elmondja. Ő bizonságot tesz, hogy meg lett ítélve. És tudjátok, nem tudom, hogy nektek az életetekben ez hogy történik, de nagyon sokszor Isten hoz utána egy szabadítást. Mikor megállunk abban az igazságban, amit ő adott nekünk, a Szent Szellem által kinyilvánítjuk azt, hogy ugye megértettük ezt az ítéletet, ami alatt van ez a világrendszer. Én azt tapasztaltam, hogy utána van egy előléptetés is sokszor. És utána egy darabig az a terület lehet, hogy nyugalomban van, más területen jönnek a támadások. De azért van ez, mert valós dolog az, hogy ennek a világnak a fejedelme már megítéltetett. És úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus, mikor kiment a pusztába, és őt megkísértette, azt olvassuk, hogy miután ő ugye megállt ebben a kísértőben, utána elment tőle a kísértő, elbátortalanodott, és elment. Mert megértette, hogy le lett győzve, hogy le van győzve. És ugyanúgy van velünk, hogy Szent Szellem bizonságot tesz nekünk arról, hogy a világ fejedelme megítéltetett, és mikor megállunk ebben az igazságban, ő elbátortalanodik, és elmegy egy időre. Nem fogja feladni, egyébként az életünk végéig nem fogja feladni, de egy időre elmegy. És ez a jó hír, hogy a Szent Szellem ott van, és folyamatosan mondja nekünk, hogy mi az igazság. Úgyhogy, hát engem nagyon bátorítanak ezek a dolgok különben, és lehet, hogy nem mondtam el több részét annak, ami a pünkösdi történet, igaz, amikor először tapasztalták meg a tanítványok azt a bátorságot, amit adott nekik a Szent Szellem. Emlékeztek rá, hogy ezek a tanítványok, ezek előtte elmenekültek. Olyan erős volt a szellemi hadviselés, mikor Jézus meghalt, hogy mindannyian ott hagyták őt. És Péter elárulta őt. Vagy hát, hogy mondja ezt? Megtagadta őt, igaz? Júdás meg elárulta őt. Tehát olyan nyomás volt, mert nem volt bennük a Szent Szellem. Nem volt ott, akit utána Jézus elküldött. És ugyanezek az emberek, mikor kitöltetett a Szent Szellem, mikor elküldte ezt a vigasztalót, akiről itt most szó van, megmutatta nekik, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És nekünk ugyanez a szellem van. Ugyanezzel a szellemmel itattattunk meg, mint azok a tanítványok. Bátor bizonságtevőjé váltak az Úr Jézus Krisztusnak, mert megértették, hogy semmi nem árthat nekik. Mi az ő lábnyomaikban járunk, igaz? És kívánom nektek, meg ezért imádkozunk, igaz, hogy Isten adjon nekünk kijelentést arról, hogy micsoda ámulatos munkája van bennünk. És tudjátok, olyan érdekes, hogy bárhol, ahol vagyunk, Isten megmutatja azt is, hogy kik azok, akik ebből a szellemből valók. Hogy ráismerünk erre. Nekem nagyon érdekes, mert tegnap volt, aki katolikus, egy ilyen ökumenikus közösség jellegű dolog, és Krisztus győzelme ugyanaz az életükben. Nem beszéltünk tanításokról, de van, akivel egy szellemben tudunk lenni, egyértelműen. Szereti az Úr Jézus Krisztust, és ott van a Szent Szellem, és ugyanezekről a dolgokról bizonságot tesz az ő szívében. És aztán dolgozom az indonéz fiatalokkal, és lehet, hogy közöttük is vannak hívők, és megértem, hogy vannak. És van kapcsolat a szellemben, nem tudom, hogy rejtélyes módon. Imádkozzatok értük, mert nagyon sokszor nem merik felvállalni a hitüket nyilvánvaló módon. Egy ilyen muzulmán háttérből vannak, és fiatalok is, tehát olyan nagy a csoportnyomás, ugye, de az a tervem, hogy össze akarom gyűjteni, akik közöttük hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és lehet kis imacsoportot, vagy ilyesmit csinálni velük, kis közös. De ez a szívemen van, Isten mutat lépéseket ebbe, de kérlek, hogy imádkozzatok ezért. Csak azért mondom, mert a Szent Szellem munkája az ugyanaz minden hívőben, és bennük is ott van, és érzem, és tudom. De kell, hogy a hitükben bátorítva legyenek, meg tudni. Ja, tehát ez csak egy dolog, ami a szívemen van, de kérlek, hogy imádkozzatok érte. De egyébként a Szent Szellem munkájáról beszélve, ő az, aki egyé tesz bennünket. Mert én emlékszem, amikor ebbe a gyülekezetbe jöttünk, ez még egy utolsó gondolat csak, hogy azt mondja itt az Úr Jézus, hogy most sok mindent még nem értetek, nem tudom elmondani nektek, mert nem tudnátok befogadni. De amikor eljön ez a vigasztaló, ő mindenre megtanít benneteket. Hogy a Szent Szellem az folyamatosan tanít bennünket. Olyan, mint egy élő adatbázis, aki a megfelelő időben, a megfelelő helyen hozza elő azt az információt, amire szükséged van, sőt, vele kapcsolatban lehet lenni, mert egy élő személy, igaz? És mellénk szegődik, és tanít bennünket. És ez nem azt jelenti, hogy mert más helyen van egy másik írásrész, ahol meg azt mondja, hogy nincs szükségetek tanítókra, mert a Szent Szellem maga tanít benneteket. De ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs szükségünk tanítóra, hanem azt jelenti, hogy ő az igazi tanító, aki megerősíti egy tanítónak a szavát. És én emlékszem, ezt most csak a Szent Szellem munkájára mondom, hogy emlékszem, hogy jöttünk ebbe a gyülekezetbe, és olyan dolgokat hallottunk tanítóktól, amit előtte a másik gyülekezetben soha nem mondtak, nem tanítottak róla. De amikor itt hallottam, akkor azt mondtam, hogy ezt én már hallottam a Szent Szellemtől, tudom, hogy ez az, tudom, hogy igaz. És ámen volt a szívemben, mert a Szent Szellem már tanította ezt az igazságot. És van olyan tanítás, amire viszont a Szent Szellem azt mondja, hogy hiába, hogy ezernyi ember, meg millió ember hiszi azokat a dolgokat, nemet mond rá. És azt mondom erre, hogy a Szent Szellem munkája ezekkel a dolgokkal kapcsolatban is. Bűn, igazság és ítélet kapcsolatában a valódi, újjászületett hívőket tanítja ugyanazokra a dolgokra. És egy nap az élő adatbázis, aki ő, de ezt nem akarom megszentségíteni, az Isten jelenlétét, de tényleg az ő folyama, az ő életének, ami bennünk ott van a Szent Szellem által, ki fog teljesedni, és mindannyian ugyanazt fogjuk mondani. Úgy, ahogy a pünköstkor megérték ezt a tanítványok, emlékeztek, hogy más nyelveken, de ugyanarról tettek bizonyságot. Teljesen ugyanarról, mert ugyanaz a szellem itatta őket át. És bizonyíték Isten munkájáról. Visszafordítása a bábeli zűrzavarnak, amiben senki nem tudott együtt gondolkozni a másikkal, mert mindenki valami másról beszélt. És ezért zavarodott össze a nyelvük. De Szent Szellem az, aki által ugyanazt mondjuk. Bűn, igazság és ítélet tekintetében is. Úgy, ahogy az Úr Jézus megígérte ezt. Úgyhogy köszönjük neked, Úrunk, ezt a drága igazságot, Uram, amiben mi élünk. Tényleg úgy, mint a hal a vízben. Úgy, hogy észre se vesszük, hogy benne vagyunk a te szellemednek a valóságában, hogy ő beszélget velünk, hogy ő tanít bennünket arról, hogy mi a bűn. Az, hogy nem ismerünk téged, és nem hiszünk benned. Hogy nem bízunk benned, hogy nem fogadjuk el a te útjaidat, hanem a magunk útjain akarunk járni. És ezt le akarjuk vetközni, Uram, és elfogadjuk a Szent Szellemnek a bizonyságát arról, hogy te vagy az egyetlen út. Te vagy az egyetlen út. És köszönjük neked az igazságot, amit ő elmond nekünk, azt, hogy te az atyánál értünk, vagy jelen, hogy bennünket képviselsz, hogy az igazság velünk kapcsolatban az, hogy te egyszer s mindenkorra megtisztítottál, és a magadévá tettél bennünket, és soha senki el nem választott bennünket tőled. Soha többet. És köszönjük azt az igazságot, amiről bizonságot teszel, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett. Hogy ez a világrendszer, ez egy képtelen rendszer, ami nem állhat fönt, ami meg fog bukni, aminek az ítélete az már lezajlott a te elmédben és a te gondolataidban, és ezt az időben is meg fogja nyilvánítani az igazi természetét, és meg fogjuk látni, hogy egy kártya vár az egész, Uram. És köszönjük, hogy a te országod az örökre megáll, hogy a Szent Szellem elmondja nekünk, hogy ez az örökkévaló királyság, amihez mi tartozunk, Uram, és hogy ez az, ami igazán számít, Uram. Köszönjük, hogy visszautasíthatunk minden vádat és minden olyan gondolatot, ami ellene megy a te bizonságtételednek bennünk, Uram, a te szellemednek bennünk. Köszönöm, hogy te vagy az, aki adsz nekünk lehetőséget arra, hogy megálljunk, Uram, tisztán, hogy felemeljük a fejünket, hogy ebben a világban tényleg hozzád hívjunk embereket, hogy a te igazságaidat emeljük fel, Uram, hogy azok győzedelmeskedhessenek az emberek életében. És köszönjük a munkát, Uram, hogy te végzel, hogy emberek szívét megszólítod, hogy megfordítod őket, hogy újjá szülöd őket a te szellemed által, Uram. Köszönöm neked, hogy láthatjuk ennek a munkának egy kis részét a mi életünkbe, ebben a gyülekezetben is, vagy a helyeken, ahol vagyunk, Uram. Köszönöm, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor meg fogjuk látni ennek a teljességét, amikor a mennyben te egybegyűjtöd a tieidet és a te dicsőségedet, megmutatod, Uram, azon, hogy mit tettél, hogy bebizonyítod, Uram, hogy minden vád, ami ellened irányult, és ellenünk, az hamis és alaptalan volt, Uram. Köszönjük neked ezt. Köszönjük. Te, hogy bátorságot kérünk, te szellemed által, Uram, a mi mindennapi életünkben, hogy tudjunk hozzád közel lenni, tudjunk téged megérteni, Uram, figyelni a te tanításodra, a te bátorításodra, a te vigasztalásodra. Rád van szükségünk. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket.